Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 329. dicséretünk második verszakát énekeljük együtt, készülve a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Tehát 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. Kedves szülők, kedves keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Istenházában, abból az alkalomból, hogy a leánykákat elhoztátok ide, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. fejezetének utolsó verszakaiban olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta tehát, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Hallottuk, Jézus Krisztus e szavakkal indította útra az ő tanítványait, mielőtt ő visszament volna az atyához a mennybe. Menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Mit is jelent ez tanítványnak lenni? Mindenek előtt, amikor erre a kérdésre keressük a választ, akkor azt érthetjük meg magából a Szentírásból, Isten beszédéből, hogy bizonyos ismeretek szerzését jelenti. Azt, hogy kezünkbe vesszük lehetőleg rendszeresen Isten beszédét, a Szentírást, olvassuk. Szabad nekünk úgy olvasni, hogy közben imádságban kérjük Istentől szent lelke segítségét, hogy megérthessük, mi is van abban a bibliai szakaszban, hogy jól érthessük, és ne magyarázzuk félre, és hogy saját magunkra vonatkoztathassuk. Mit is akar Isten nekünk személyesen, azáltal a bibliai szakasz által elmondani, mire tanít bennünket. Szabad Istentől bölcsességet kérnünk, ahogyan Salamon tette ezt egykor, és tudjuk azt, hogy ez a bölcsesség, ez azt jelenti, hogy halló, értő és engedelmes szívet kért igazából Salamon. És ebben is benne van már az, hogy Jézus Krisztus tanítványának lenni többet jelent, mint bizonyos ismeret halmaz megszerzése, elsajátítása. A tanítványságnak jelentős része az, hogy életközösségbe kerülhetünk vele, hogy őt követjük, ami életmódot, egyfajta életstílust jelent. Ezt pedig egy képpel szeretném szemléltetni, hozzátéve azt, hogy általában a képek, a hasonlatok, vagy a történetek azok kicsit sántítanak is, tehát nem minden részlete vihető át, ezt a történetet is így kell ilyen füllel hallgatni. A gyülekezet is tudja, hogy most voltunk nemrégen gyülekezeti csendes héten. Körülbelül 60-an. Ezeknek a táboroknak szinte már hagyománnyá vált része a lelki feltöltődés és a lelki programok mellett az egésznapos túra. Nos, most is volt ilyen. A Bakonyban voltunk, Bakonybél közelében túráztunk. És hát utunk során többször is át kellett kelni elég széles patakon. Hogyan történt ez? Akkor, amikor gyermekek is voltak velünk, meg túrázáshoz annyira nem szokott felnőttek is. A túravezetőnk, amikor odaértünk a széles patakhoz, akkor azt tette, hogy beállt, hogy körülbelül a patak közepébe, a patakban lévő kövekre. És aztán, ahogy mi odaérkeztünk, akkor egyenként elmondta mindegyikünknek, hogy erre a kőre lép, arra a kőre lép, arra nem szabad lépni, mert az nem elég stabil. És aztán, amikor már olyan közel értünk hozzá, hogy a kezünket is meg tudta fogni, akkor mondta, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és megfogta és segített a követ rá lépni, illetve tovább lépni a következő kőre, egészen addig, ameddig elért a karja, és utána is mondta, hogy ahhoz, hogy a túlsó padra odaérhessünk, hová is lépjünk. Nyilván előtte ő átment már ezen az úton, kipróbálta. Nos, Jézus Krisztus követése is valami ilyesmit jelent. Emlékeztetve arra, amit elmondtam, hogy minden pontja azért nem vihető át Jézus Krisztus követésére e történetnek. Az azonban igaz, hogy Jézus Krisztus is előttünk járt már, hiszen tudjuk azt, hogy ő ott hagyta a menny dicsőségét. Az igazi helyét így is mondhatnám, lejött ide a földre, emberré lett, 33 esztendeig itt élt a földön. És éppen ezért tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Megmutatta, hogy igazából Isten milyennek gondolta el az embert, amikor megteremtette. De nem csak megmutatta, hogy milyen az emberséges ember, vagy mondhatnám úgy a krisztusi ember, hanem lehetővé is tette számunkra azt, hogy ilyenek legyünk. Hogy krisztusi emberek, és ne pedig egymás farkasai, mint ahogy azt sokszor látjuk magunk körül. Példát is adott tehát, de ugyanakkor képessé is tesz mindenkit arra, hogy krisztusi emberré válhassunk, hogy őt követhessük, tanítványai legyünk, mindenkit, aki odafordul hozzá, és igényli ezt tőle. Mutatja az utat mindenkinek, aki kész megvallani előtte azt, hogy igenis, amikor én úgy gondolkozom, hogy tudom, mi a jó és mi a helyes, akkor valójában öntelt vagyok, mert nem tudom igazából. Jézus Krisztus is kézen fog, nyilván lelki értelemben, és az előző történetre, ha gondolunk, a különbség például itt is mutatkozik, Jézus Krisztus mindig tudja fogni a kezünket. Sőt, mi több időnként, megint csak lelki értelemben, szinte felemel és hordoz bennünket, amikor olyan nehézségek között járunk. Így hív most is titeket ez az Úr magához. Ezt készítette mindnyájunk számára, sőt, igazából ebben nem is fért bele mindaz, amit ő elkészített, s ezt készítette el a leánykák számára is. És ezen az úton indulhatnak el, amely során nyilván nektek lehetőségetek, kedve szülők és keresztülők, és felelősségetek is, hogy úgy tanítsátok ezeket a lánykákat, hogy valóban megismerhesse ezt az urat, megismerhessék ezt az urat, és majd, amikor értelmesek lesznek, amikor majd ők is végig tudják gondolni, hogy mit is jelent mindez, akkor hálás is, és örömteli szívvel válasszák is ezt az utat, és valóban Jézus Krisztus követői lehessenek. Isten áldjon így meg mindnyájatokat, és a leánykákat is, különösképpen is. Amen. Ebben az Istenbe vetett hitünket valljuk meg most együtt. Mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá foglyokra. Harmadnapon halottaiból feltámad, felment a mennybe, ült a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és
most pedig még két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztülők, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak. Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként is vallást tehessenek a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tarthassátok. Ezért is imádkozzunk most, s adjunk hálát is a mi Urunknak, Istenünknek. Urunk Istenünk, most mindenek előtt a két lányka életéért vagyunk hálásak neked. Köszönjük őket, köszönjük, hogy a te teremtő hatalmad nagyságot az ő életükben is megmutatkozik. Köszönjük neked, hogy adtad őket szüleiknek, családjuknak, hogy örömet szereztél általuk. Köszönjük azt is, hogy úgy munkálkodtál a szülők szívében, hogy elhozzák ide a te házadba e leánykákat. Köszönjük neked azt, hogy kész vagy szövetségedbe befogadni őket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy amit Jézus Krisztusban számunkra, emberek számára elkészítettél, amikkel az életünket meg akarod újítani és gazdagítani, azok rájuk is érvényesek. Áldunk és magasztalunk azért, hogy elindulhatnak ők is ezen az úton. És most imádkozunk azért is. Adj erőt, kitartást, bölcsességet a tiédből, Urunk, szülőknek, keresztülőknek, hogy segíthessék a gyermekeket abban, hogy téged valóban megismerhessenek, s majd annak idején ők is akarjanak a te követőid lenni. Áld meg, kérünk, benned való örömökkel, békességgel az egész családot, Jézus Krisztusért, aki egyszülött fiadért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Ugye megengedett, hogy egy csak egy kicsi vizet öntöl. Zsófi. fia, Léna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. Virág, lilla, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg e kisgyermekeket. Nevelje fel őket szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Ámen. E mai nap emlékére fogadják szeretettel. És most helyre foglalhatnak. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. Énekeljük el mind a három versszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, akkor különösképpen is a két lánykára gondoljunk. Gyermekekkel át lehet menni itt mellettünk, de segítenek itt a gyülekezetünkből, hogy hová, ahol lehet hallani az Isten tiszteletet, viszont a gyermekek közben nyugodtan játszhatnak. 134. zsoltárunkat énekeljük tehát mind a három verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, a 10. verstől a 23. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadászítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én azt szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamisnát adjak, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam. Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Líziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Urunk Istenünk, tegye áldottá az ő igéjét életünkben, mi pedig annak ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban Isten szavára. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most azért, hogy te nem mondtál le rólunk emberekről, annak ellenére sem, hogy mi nem igazán figyeltünk és figyelünk rád. Köszönjük, hogy neked van terved velünk kapcsolatban. És köszönjük azt is, hogy mindenkor voltak olyan emberek, akik készek voltak a tervedet elfogadni, és készek voltak munkatársaiddá válni. Köszönjük, hogy őket használva az evangélium hangozhatott újra és újra, és hozzánk is eljuthatott. Köszönjük, hogy még ma és most is a szívünkbe fogadhatjuk, és életünk megújulhat ennek nyomán. Ezért is imádkozunk, Urunk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet számunkra, hogy ne csak itt üljünk, hanem hadd hallhassuk meg a te szavadat, hadd lehessen találkozásunk veled, aki ennek a világ mindenségnek ura vagy. Kérünk téged, nyisd meg a szívünket, áraszd ki szent lelkedet közénk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük tőled mindezt. Ámen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására a 225. dicséretünk 5. verszakát énekeljük el. fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenete hangzik hozzá. Az előbbi igeszakasz folytatásából olvasom, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, a 24-től a 27. versekig terjedő szakaszból. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívotta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta, és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Mostanában újabb és újabb tudósítást lehet hallani, olvasni. Pedagógusok normálisnak nem igazán nevezhető dolgairól. Arról is, hogy magánügyük-e ez, vagy pedig, mivel a tanítás hivatás, esetükben a lécet magasabbra kell tenni erkölcsi vonatkozásban. Vannak olyanok is, akik szerint nem lehet ezt tőlük elvárni, nem kell megkövetelni, hiszen ők is ebben a társadalomban élnek, és erre a társadalomra pedig egyre inkább az erkölcsi szabadosság jellemző. Elintézhetjük persze ezt a kérdést annyival is, hogy hát ez a pedagógusok ügye, ránk nem tartozik. Biztosan nem. Tartozik ránk is, hiszen a gyermekeinkről is, meg az unokáinkról is szó van. De ez a mostani és a bibliaolvasó kalauzunk alapján mai újszövetségi igeszakaszunk viszont meg is erősít ebben, hogy bizony ránk is tartozik. Hiszen nem azt érthetjük-e meg ebből az egész felolvasott bibliai szakaszból, hogy nem csak a pedagógusoknak, hanem mindenkinek, mindnyájunknak szükségünk van változásra és változtatásra. Az igazán jó az, hogy nem csak ennyi van benne az igében, hogy szükségünk van, hanem az is benne van, hogy ez lehetséges is. Félix helytartó és Pál apostol személye által tulajdonképpen két életstílust mutat be ez a bibliai szakasz nekünk. Melyik ez a kettő? Nézzük meg most. Közben pedig kérjük Istent arra, hogy segítsen elszakadni nekünk most minden megszokott gondolatunktól és felfogásunktól, hogy nyitottá válhassunk arra, amit ő szeretne nekünk elmondani, hogy az életünk és az életünk által aztán a közösségeink és a társadalom is elkezdhessen változni. Ez a két ember több mindenben különbözik egymástól. Különböznek, és ez az első, abban is, hogy Pál apostolra az igazság szeretet, a törvénytisztelet jellemző. Félix helytartóra pedig úgy tűnik, hogy ennek hiánya, legalábbis bizonyos területeken. Pál apostolt, és erről szól ez a fejezet, néhány zsidó még Jeruzsálemben megvádolta azzal, hogy a nép aztán a törvényük, tehát a zsidó, a mózesi törvények ellen, meg a szent hely ellen beszél. Sőt, még azt is felhozták ellene, hogy megszentségtelenítette a jeruzsálemi templomot, mert pogány embereket is bevitt oda. Oly sikeresen felbújtották a többi zsidót is ezek a zsidók, hogy a római katonáknak kellett már közben lépniük, és gyakorlatilag ők szabadították ki Pál apostolt a kezeik közül. Azonban nem nyugodtak, mert utána összeesküvés szőttek Pál apostol ellen, és emiatt végül is Cézáreába szállították az apostolt. Így került ez elé a Félix nevű helytartó elé. Vádlói a helytartónak is elmondják, mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis. Lázadás szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. Pál apostol válaszában, és ezt most hallhattuk itt, a tényeket tárja hallgatói elé. Kifejezésre juttatva azt, hogy vádlói azért nem tudják bizonyítani vádjaik valóság tartalmát, mert nincs is ilyen. Mert nem igaz az, amivel vádolják őt. Azt sem hallgatta el azonban Pál apostol, hogy a zsidók által eretnekségnek tartott tanítás szerint szolgál atyái Istenének. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem tagadja meg. Pedig ezzel, hogy kitart Jézus mellett, a helyzete rosszabbra válhat. Netán még az életét is kockáztatja vele. Ez is bizonyítja, hogy nem hangzatos nagy szavak voltak azok, amelyeket korábban mondott el Pál apostol, amikor így vallott, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Hogy áll ezzel szemben Félix az igazság meg a törvény tiszteletével? Hát úgy tűnik, némileg a hadilábon. Világossá válhatott számára az, hogy a Pál ellen felhozott vádak hamisak. Ennek ellenére nem engedi szabadon az apostolt. Ráadásul a római törvények a megvesztegetést tiltották. Nem fogadhatott volna el pénzt. És mégis azt hallottuk itt a felolvasott szakaszból, hogy abban reménykedve, hogy Pál ad neki pénzt, lehetőséget adott a találkozásra vele többször is. Tudom, kényes pontot érint ezzel Isten beszéde. Mert korrupt társadalmunkban olyan könnyen hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ilyen közegben nem lehet tisztességesen, az igazsághoz hűen intézni a dolgokat. Isten igéje alapján azonban most fel kell tennem a kérdést, hogy valóban nem lehet? Vagy csak mi nem merjük vállalni ezt az utat? Vagy adott esetben nem merjük vállalni azt, hogy megfizessük az árát. És ezért inkább azt mondjuk, és magunkat is megnyugtatjuk vele, hogy nem lehetséges. Pál és Félix abban is különböznek egymástól, hogy Pálra az egyenesség, a gerincesség jellemző, ez derül ki a történetből, Félixre pedig ennek hiánya. Pál apostol gerincessége abban mutatkozik meg, hogy ahogyan már itt utaltam is rá, bár ajánlhatna pénzt Félixnek cserébe a szabadulásáért, de ő megvesztegetés útján nem akar szabadulni. Igazság szeretetéből, törvény tiszteletéből következik, hogy kész ugyan mindent megtenni a szabadulásáért, ami legális. De semmi olyat nem tesz, amit a törvény tilt. Pál tudja, hogy a cél nem szentesíti az evangéliumhoz nem méltó eszközök használatát. Mit gondolunk vajon Pálról? Pálnak-e cselekedetéről, egyáltalán az ő lényéről, a tette fényében? Élhetetlen mamlasz ember volt Pál? Hát többször lehetősége lett volna arra, hogy egy kis pénzt dugjon Félix helytartó zsebébe, és akkor már is mehetett volna, szabad lehetett volna. Mégsem teszi meg. Mekkora balfászán ez a Pál, nem? Hát ilyen gondolkozással nem lehet életben maradni. Talán még az életünkhöz legszükségesebbeket sem lehet ebben a mai világban előteremteni ilyen felfogással. Mintha valami ilyesmit szoktunk volna, meg szoktak volna körülöttünk az emberek gondolni, de időnként talán mi keresztjének is. Bezzeg Félix, ő tudja, hogy mi szolgálja az érdekét, a saját javát. Nem csak anyagilag, hanem azzal is, hogy amikor az utódjának át kell adnia a hivatalt, még akkor is fogságban hagyja Pált. Miért? Hogy a zsidóknak kedvébe járjon. Helyezkedni is tudni kell, nem? Ismerős felfogás ez napjainkban is, ugye? Figyelni a nekünk kedvező szelek járását, és arra hajladozni, amerre az életünk azt kívánja. Valamit azonban közben elfelejtünk. Az, hogy a hajladozás fizikai értelemben biztos jót tesz a testünknek, a hátunknak, meg a derekunknak, kell egy kis torna. De szellemi értelemben az ilyenfajta torna, mint amit ez a Félix is gyakorolt, személyiségünk torzulásához vezet. Gerinctelenné válik az ilyen ember. Akik ezt gyakorolják, azok egyre gátlástalanabbakká válnak, és így törtetnek előre. És a félelmetes az, hogy azt láthatjuk, hogy legtöbbször ők maguk nem veszik észre, hogy mivé változtak, hogy milyen ember lett belőlük. Semmi nem számít, csak a saját hasznuk, a saját érdekeik előre menetelük, és ebben senki és semmi nem akadályozhatja meg őket. Nagyon ingatag talaj azonban ez. Már csak azért is ingatag talaj, mert jöhetnek olyanok, akik ezt mesteribb szinten tudják művelni, mint mi, és akkor félrelöknek bennünket. De még inkább ingatag talaj azért, mert egy idő után azt hiszik, hogy valóban azt tehetnek, amit akarnak. Egyszer pedig rá kell döbbenniük, mekkora tévedésben élnek. Ember lehet, hogy nem állítja meg őket. De Isten, aki bár ők nem hisznek benne, mégis létezik, és él, munkálkodik, ő meg tudja állítani őket. És eljön az az idő, amikor számot kell adni a tetteikről. Lehet, hogy még itt a földön. De ha itt nem is, majd ott az utolsó ítéletkor biztos, hogy számot kell adniuk. Végül különböznek abban is Félix és Pál apostol. És igazából ez a legfontosabb, ez az alapja mindennek. Ebből következik az előbbi kettő is, hogy Pál megigazított bűnös ember, Félix pedig ítélet alatt álló bűnös. Furcsákat mondok, ugye? Hiszen itt a történetből az derült ki, hogy Félix bírói szerepet tölt be. Hogy lehet ilyet mondani, hogy ő az ítélet alatt álló bűnös? Azzal kezdtük, hogy két életstílus tár elénk, ez a bibliai szakasz is, a bibliai szakasz által az élő Isten. A Félix által képviselt életstílus az, amelyik belülünk jön. Amire mi, így ahogy megszülettünk, képesek vagyunk. A velünk született természetünkből fakad. Csak én vagyok, csak én számítok. És ez határoz meg minden mást. Isten beszéde azonban arról szól, és ez az evangélium, az örömhír, hogy nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy így éljük le az életünket. Hogy egész életünket az önzés, az irítség, az alkodalmaskodás, a kapzsiság, a hiúság, és lehetne sorolni mi minden kötelékében éljük le. Az evangélium, az örömhír az, hogy választhatunk, hogyan szeretnénk élni. Át lehet állítani a váltót, így is mondhatnám ezt. És életünk haladhat az igazi szeretet, tisztesség, becsületesség, tisztaság, sőt, szentség útján. Egyet azonban ezzel kapcsolatban nagyon komolyan kell vennünk. Mi magunkban nem vagyunk képesek átállítani a váltót. Csak az az Isten képes erre, aki Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Ő azonban megteheti, és szeretné is megtenni mindegyikünk életében. Sokba került ez neki. Azt is megtudjuk az Új Szövetségből. Az ő egyszülött fia, a legdrágábbja életébe került. Az, hogy mi választhassuk a tiszta, a szent, a valóban örömteli életstílust. Annyira szeret azonban Isten bennünket, hogy ő erre is kész volt. És Jézus Krisztus, az ő egyszülött fia is vállalta ezt. Jézus vállára tette Isten a mi elrontott életünk, elrontott dolgaink terhét. Önzésünket, gonosz indulatainkat, és az ezekből fakadó tetteinket, és cselekedeteinket Jézusra terhelte. Jézus pedig engedte, hogy végrehajtsák rajta azt az ítéletet, azt a büntetést, amelyet rajtunk kellene végrehajtani. A mi büntetésünket töltötte le. És így tette lehetővé azt, hogy Isten gyermekei legyünk. Hogy Isten nekünk megbocsáthasson. Hogy minden rosszat, amit elkövettünk, és mindent, ami az Isten akaratával ellenkező, hogyha mi azt megbánjuk, akkor Isten a háta mögé vethessen. Azt jelenti ez, hogy tiszta lappal indulhatunk. Bármikor, ha odafordulunk így az Úrhoz, tiszta lappal indulhatunk. Csodálatos lehetőség ez. Úgy indulhatunk, mintha soha semmit nem mulasztottunk volna el, vagy mintha soha semmi rosszat nem követtünk volna el. Pál apostollal is ez történt. Nem volt ő különb ember, mint a körülötte élő akkori emberek, vagy mint mi vagyunk. Még akkor sem, hogyha mi keresztények hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ó, Pál, hát Pál ő egy külön eset, aki olyasmire volt képes, mint ő, hogy az életét teljesen odaszentelte az Isten szolgálatára, és aki rótta a kilométereket, és ment egyik helyről a másikra, és hirdette a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Hát ő más. Nem. Ugyanolyan ember, mint mi vagyunk. Csak hálás szívvel elfogadta Istennek a Jézus Krisztusban elkészített és megmutatott kegyelmét. Rábízta az életét az Úrra. És ettől kezdve az Úr volt számára a legelső. És a tőle kapott küldetés volt a legfontosabb számára. Nem csak örömmel élte meg az Úrhoz tartozást, hanem kérte és igényelte az ő életet és természetet megváltoztató munkáját is. És ennek gyümölcse volt az igazság szeretete, a törvény tisztelete is. És így következhetne be változás igazából a mi életünkben is, és közöttünk is. Ez volt az, amitől viszont Félix valamiért megijedt. Miért? Azt olvastuk, hogy magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról, és most gondoljunk mindarra, ami eddig elhangzott, és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni. Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Félix úgy tűnt, hogy szívesen hallgatja a Jézus Krisztusról szóló beszédet. Csak éppen, amikor a döntő lépést megtehette volna, elodázta azt. Azonban ez is egyfajta döntés, amikor nem döntünk tulajdonképpen. Annál is inkább, mert nem tudjuk, egyikünk sem tudja, hogy meddig van lehetőségünk dönteni. Meddig élhetünk. Bár tudnánk most kimondani mindnyájan, és aztán így járni ezen az úton. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szeliden ér. Így bánsz velem, te érted hult testemből a vér. Bús szégyennel behívunk, az ajtunk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Amen. 466. dicséretünk második versszakát énekeljük most. Szívemet töltse be, kegyelmed ereje buzgósággal. Köszönjük neked, Urunk, a te beszédedet, azt a részt, amelyet most különösképpen is elénk hoztál belőle. Köszönjük elgondolkoztató kérdéseidet. Urunk, azért imádkozunk, hogy ne heseressük el magunktól ezeket. Még akkor sem, hogyha nehéznek tűnik a velük való megbirkózás. Még akkor sem, hogyha a te beszéded által most életünk kényes pontjait érintetted. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy segíts nekünk abban, igazán a szívünkkel is megérthessük mindazt, amit te nekünk most elmondtál, amit a lelkünkre helyeztél, és segíts nekünk abban, hogy a te igéddel, tanításoddal tudjunk valóban egyetérteni. Segíts nekünk abban, hogy azonosulni tudjunk vele. Köszönjük, hogy Szent Lelked által segítségünkre vagy ebben. Köszönjük, hogy azt szeretnéd, hogy az életünk valóban szép, tiszta, sőt, szent élet lehessen. Szent, ahogyan arról a Biblia tanít, számodra elkülönített. Segíts nekünk abban, hogy merjük mi is rád bízni az életünket. Merjünk hátat fordítani mindannak, amiről te azt mondod, hogy nem helyes, hogy tisztátalanság. Merjünk hátat fordítani mindannak, amiről mi talán azt gondoljuk, hogy azok által jutunk előbbre, de ez az előbbre jutás igazából a kárhozat felé való még gyorsabb haladást jelenti. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a szívünk valóban megnyílhasson Jézus Krisztus előtt. El tudjuk fogadni az ő értünk hozott áldozatát, kereszthalálát, hogy valóban a mi, és most személyesen kimondva mindegyikünk, az én bűneimet, az én elrontott életemet, elrontott dolgaimat vitte felül a keresztfára, azok miatt halt meg. Az én büntetésemet töltötte le ott. Köszönjük a kegyelmet, amelyet megragadhatunk, segíts, hogy éljünk általa vele. Köszönjük, hogy van lehetőség így a változásra és a változtatásra, és könyörgünk azért, hogy áld meg népünket is, hogy mind többen tudjunk odafordulni hozzád, meghallani szavadat és elhinni, hogy igazán változás csak akkor következhet be, ha készek vagyunk alázattal téged hívni segítségül, készek vagyunk az uralmat neked átadni. Így könyörülj meg, kérünk mindnyájunkon. Most különösképpen is imádkozunk azokért, akiknek az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett kellett megállniuk. Kérünk téged a te vigasztaló, erőt adó kegyelmedet rájuk és terjeszd ki. Add békességedet a szívükbe. Azt a békességet, mely nem függ a körülményektől, mert te vagy a forrása. Hadd tudjanak általad megerősödni, megvigasztalódni. Jézus Krisztusért kérünk téged. Hallgass meg bennünket akaratod szerint. Amen.
Együtt imádkozzunk most, ami Urunk Jézus Krisztuson kérdezünk. Mi, Atyánk, hívod a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, az meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig figyeljünk még együtt gyülekezeti életünk híreire, eseményeire. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy az elmúlt napokban héten kellett elbúcsúznunk Sipos Antalné Tóth Annától, aki 1946. január 1-én Tiszafüreden született, és ezesztendő július 3-án Budapesten hunyt el. Kívánjuk a mi Urunk Jézus Krisztusunk nyugalmát a gyászoló család minden tagjának. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat is. Nyári rend szerint alakulnak most a ránk következő napokban, ami azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órától bibliórát tartunk itt a templomunk oldalsó részében. Pénteken 7 órától ifjúsági biblióra lesz. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségben gyermekóra lesz. Hirdetem most is, hogy pici gyermekekkel pedig lehetőség van az istentiszteletet hallgatni itt a szomszédos helyiségben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is. Hirdetem azt is, hogy ősztől szeretnénk újabb keresztkérdés kurzust rendezni, indítani, amilyen már a gyülekezetünkben itt néhányszor volt. Ez a kurzus azt jelenti, hogy 10 héten át, egy-egy este együtt vagyunk úgy, hogy arra figyelünk, mit is jelent igazából keresztjénnek lenni. Mit jelent Jézus Krisztus követése, ki is Jézus Krisztus, miért is halt meg ő a kereszten, ki a Szentlélek, mi az ő munkája. És ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. Előadások hangzanak el, vacsorával, közös vacsorával kezdődik. Az előadások után pedig kis csoportokban megbeszéljük mindazt, ami elhangzott. Kérem azt, hogy járjunk, eljünk így most a nyár folyamán is a kint, hogy ha találkozunk olyan valakivel, akit érdekel mindez, akiben már a vágy felébredt, akkor hívogassuk erre a kurzusra. Presbiter testvéreket kérem arra, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt néhány percre. Hirdetem azt is, ahogy azért a gyülekezet nagyobb része tudja azt, hogy most július 6-ától 12-ig csendes héten lehettünk együtt, mintegy 60-an, majdnem 60-an, Bakony délben. Hálát adunk a mi Úrunk Istennek azért, hogy még ha voltak is szervezésbeli hiányosságok, de lelkileg gazdagodhattunk, illetve rácsodálkozhattunk arra a csodálatos természetre, ami a mi Úrunk Istennek ez a munkája. Közben már itt furcsa hangokat hallunk, mert a technikusunk készített egy nagyon rövid összeállítást hangokból, ottani hangokból, ezt hallgassuk. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élettére tettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig keressük meg a 300. dicséretünket, és a 3.-4. verszakait énekeljük el. Tehát a 300. dicséretünk 3. és 4. verszakait énekeljük, a 4. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.